Az Értsünk Szót adásában hetek óta fokozott figyelemmel követjük a Magyar Tudományos Akadémia ügyét. Vendégünk volt Lovász László, az akadémia elnöke. Folyamatosan keressük Palkovics Lászlót, aki az akadémia átszervezésért vel megbízott kormányzati képviselő miniszter, eddig nem jelentkezett, és sorra nyilatkoztak a Bábesbújai Tudományegyetem oktatói is. Ma a vonalban Kis Tamás van, aki szociológus, és aki egy egészen különleges kezdeményezés hírét juttatta el hozzám. Tamás, milyen szolidaritási akciót indítottak el a Magyar Tudományos Akadémia mellett?
Hát itt alapvetően társadalomkutatók álltunk össze, és arra gondoltunk, hogy egy nem szokványos szolidaritási akciót indítsunk el. Ezért nem aláírásokat gyűjtöttünk, tehát több aláírás gyűjtése már sor került a különböző tanszékek, kutatóintézetek részéről, és arra gondoltunk, hogy személyes videóüzenetben mondjuk el azt, hogy számunkra mit jelent a Tudományos Akadémia, és hát mivel társadalomkutatók vagyunk, és elsősorban az MTA Kisebbségkutatóintézetéhez kötöttünk, ezért rájuk fókuszáltunk, és nekik címeztük ezt az üzenetünket, ugyanis hát itt sokunknak a szakmai szocializációjában ez az intézet, illetve az ott dolgozó kollégák nagyon fontos szerepet játszottak.
Miért fontos ez a személyes hangnem, a videóüzenet, és lesz-e ennyi személyes megfogalmazni való?
Hát tehát azért gondoltuk ezt a dolgot fontosnak, mert hát amellett, hogy itt próbáljuk valamilyen szempontból jobb irányba terelni a dolgokat, legalább annyira fontos egyrészt, hogy az erdélyi magyar közvéleményt szenzitivizáljuk ezzel a dologgal kapcsolatban, illetve azt, hogy személyesen fejezzük ki azoknak a kollégáknak, barátoknak a szolidaritásunkat, akik most ezzel az átszervezéssel, aminek még nem látjuk nyilván a végét, de elképzelhető, hogy egzisztenciálisan és egy kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek majd.
Többen megpróbálták a székelyföldi hallgatóknak elmondani, hogy nekik miért fontos ez a látszólag távol eső ügy, hiszen a Magyarországi Tudományos Akadémiáról beszélünk, egy budapesti ügyről, vagy magyarországi történetről. Kis Tamás mit mondana a székelyföldieknek, miért kell oda figyelni erre a most már hónapok óta tartó erre?
Hát azért kell erre odafigyelni, mert ez csak látszólag távoli ez a történet, és pont az MTA Kisebbségkutatóintézetén keresztül nem távoli, ugyanis ezek az emberek, tehát itt gondolhatunk akár Bárdi Nándorra, személyesen Pabzi Attilára, Patak Falvi Ágnesre, Fejsnit Margitra, tehát hogy ezek olyan kollégák akkor is, hogyha Budapestről kutatnak, akik az erdélyi magyar társadalomnak, vagy az erdélyi társadalom kutatásában nagyon jelentős szerepet vittek a múltba, és visznek ma is. Tehát, hogy ennek a hát Erdélyből, Magyarországról, illetve nem csak Magyarországról, hanem külföldről szerveződő kutatóközösségnek, ami Erdélyel és az erdélyi kisebbségek, vagy konkrétan az erdélyi magyaroknak a problémáival foglalkozik, mert az MTA Kisebbségkutatóintézete az egy nagyon fontos láncszeme. Nélkülük gyakorlatilag, hát én itt azt emelném ki, hogy itt a leginkább, amiben egy óriási szerepe volt ennek az intézetnek, és személyesen Bárdi Nándornak is, az az, hogy az ő kutatása, illetve az ő tanítványai által elvégzett kutatások nyomán lett lehetséges az, hogy egyfajta normális sallangoktól mentes és ilyen mitizálástól mentes emlékezett politikát alakítson ki az erdélyi magyar közösség. Nyilván, hogy ebből nagyon sokan nem profitálnak, mert nagyon sokan nem látják, vagy nem olvassák azt, hogy milyen társadalom történeti munkák vannak, de viszont a társadalom kutatás, tehát a jelen korra vonatkozó társadalom kutatásokat, azokat csak egy ilyen alapon lehet végezni. Tehát itt arra kell gondolni, hogy akár olyan kényes kérdésekről, tehát hogy például a szocializmus, államszocializmus mit jelentett, a titkos rendőrséggel való együttműködés mit jelentett, vagy hát akár a zsidó-magyar együttélés mit jelentett. Tehát itt a Bárdi Nándor tanítványai, Bárdi Nándor és tanítványai munkája nyomán ezekről a kérdésekről normálisan egy tudományos hangnemben tudunk beszélni.
Nem készültem rá, hogy egy ilyen Bárdi Nándor munkásságát értékelő beszélgetés legyen, de úgy látszik, hogy elkerülhetetlen és nagyon fontos példa, mert Bárdi Nándor az a társadalom kutató, aki egyrészt fáradhatatlanul dolgozott terepen itt, a mi adáskörzetünkben is, és állandóan jelen volt a szó legkonkrétabb értelmében, másrészt pedig személyesen odafigyelt minden mentoráltjára, tehát az a típusú szövegmunka, kutatói munka, emberi, tanári munka, amit ő végzett, az egészen bátran tudom mondani, példátlan. Ez az intézményes struktúra, amiben Bárdi Nándor is dolgozott, amely most veszélybe került. Emlékeztetném hallgatóinkat, hogy az egyik alapkérdés, hogy mi lesz a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteivel. Lovász László azt mondta itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, hogy az akadémia ragaszkodik a kutatóintézetekhez, és ebből nem enged. A későbbi interjú utáni tárgyalások is igazolták, és megerősítették Lovász szavait. A természettudományos kutatóintézetek átszervezése biztosítottnak látszik. A társadalomkutatóintézetek és munkacsoportok helyzete nagyon bizonytalan. Kis Tamás, mit gondol? Ez a típusú munka, amiről az előbb beszéltünk, milyen keretek között folytatható, melyek a feltételei, hogyan lehet védelmet nyújtani a számukra? Ezt akár a Kolozsvári Kisebbség Kutatóintézeten belülről nézve is jó volna, ha átgondolnánk.
Igen, hát itt azzal lehet kezdeni ezt a dolgot, hogy a rendszerváltást követően magának ennek a kisebbségkutatásnak az intézményes struktúrája az egy nagyon hányatott történet. Tehát nem ez az első olyan eset, amikor a kisebbségkutatásnak valamelyik fontos műhelye veszélybe. Tehát még a 90-es évek elején a Magyarságkutató Intézet volt ennek a műhely munkának a legfontosabb intézménye, azt megszüntették. Utána 2004-et követően, 2006-ban talán megszűnt a Teleki László Alapítvány, a Teleki Intézet, ami egy nagyon fontos műhely volt, és ezt követően alakult ki egy olyan helyzet, hogy ezen a területen a vezető kutatóintézet Magyarországon, az NTA kisebbségkutatóintézet lesz. Én ezt a folyamatos intézményes fluktuációt tartom egy nagyon nagy problémának, és nyilvánvaló, hogy itt a kisebbségkutatóintézet az egyik, amelyik a legtűntebb kiszolgáltatott helyzetben van, és ez két dologból látszik. Tehát egyrészt a pályázati kiírásban maga ez a kisebbségkutatás, mint téma, az nem is szerepel. Másrészt pedig ez egy olyan terület, ahol léteznek, tehát létrehoztak párhuzamos intézményeket, és hát ez a széttöredezettség, illetve ez a fajta, tehát önmagában én nem tartom egy bajnak azt, hogyha különböző kutatóintézetek között verseny van, de a probléma az, hogy ez nem egy piaci vagy nem egy tudásalapú verseny, hanem inkább egyfajta lojalitás kompetíció, amiben az intézetek bele vannak kényszerülve, és ezt a helyzetet nem tartom én egy egészséges dolognak a tudományművelés szempontjából.
Egyelőre azt látjuk, hogy az MTA ragaszkodik és védi a kutatóit és az intézeteit. Az, hogy ez mire elég, ez a ragaszkodás, az egyáltalán nem látszik. Elképzelhető-e egy olyan forgatókönyv, hogy a Kolozsvári Kisebbségkutató Intézet fogad be kutatókat, programokat, és válik valamilyen típusú hátországgá?
Hát ezt nem, tehát én ezt tömegesen nem látom, ezt a dolgot. Tehát a Kisebbségkutató Intézet az leginkább projekt alapon tud befogadni kutatókat, tehát olyan, azt szoktuk csinálni, hogy akkor, amikor van nemzetközi projektünk, akkor arra alkalmazunk külső kutatókat, tehát egyelőre van egy létszámstopp is ebben a vonatkozásban. Én nem, tehát azt nem látom, tehát lehet, hogy nyilván, hogy programokat, meg eddig is nagyon sok mindent együtt csináltunk, meg a főleg az erdélyi magyarok kutatásával kapcsolatban nyilván, hogy egy csomó kezdeményezést mi viszünk tovább, de én azt nem látom egy reális intézményes megoldásnak, hogy a magyarországi kisebbségkutatásnak a problémáit ezen keresztül oldjuk meg. És sokkal inkább egy testvérintézet vagyunk, sokkal inkább abban gondolkodunk, hogy egy kelet-európai, és nem csak Kárpát-medencei, hanem egy kelet-európai vonatkozásban összehasonlító kutatásokat csináljunk különböző partnerintézményekkel, és ilyen szempontból nekünk egy Budapesten egy nagyon fontos partnerünk esik ki abban az esetben, hogyha kiesik, reméljük, hogy ez nem fog megtörténni. De nem látom azt, hogy a magyarországi vagy a budapesti kutatás számára a kolozsvári intézmény jelenthetne valami megváltást vagy túlélést.
Vannak olyan szolidarizáló hangok, akik azt mondják, hogy megengedhetetlen az, ami a magyar akadémiai szférával és tudós társadalommal történik, de reformra szükség van, a helyzet így nem maradhat, mert nem eléggé átlátható, nem eléggé hatékony a jelenlegi rendszer, nem is eléggé korszerű. Kis Tamás lát-e arra modelleket, hogyan lehetne korszerűsíteni, hatékonyabbá tenni ezt a rendszert, akár Románia felől nézve, vagy akár nyugati példákat hozva. Itt maguk az átalakítás sürgetők is arra hivatkoznak, hogy német vagy brit minta szerint szeretnék átalakítani az MTA-t. Ezt pont a hivatkozott példa intézményei cáfolták és közölték, hogy Németországban és Nagy-Britanniában nem úgy működik az akadémiai rendszer és kutatóhálózat, ahogy azt most Magyarországon szeretnék, de lássuk, találunk-e közösen valami forgatókönyvet.
Tehát én is azon a véleményen vagyok, hogy maga az intézményes reform, vagy a kutatóintézeteknek az intézményes reformja az egyáltalán nem egy ördögtől való dolog. Tehát itt ez probléma, tehát a romániai kutatóintézetekkel, a magyarországi kutatóintézetekkel is én egy problémának látom, hogy csak korlátozott mértékben versenyképesek a nyugat-európaiakkal. Ebből adódik az, hogy nagyon sok vezető kutató az különböző nyugat-európai vagy pedig egyetemeken kutatja Kelet-Európát, tehát ez nem csak Romániának és Magyarországnak egy problémája, hanem ez egy általános kelet-európai jelenség, tehát bulgár vagy szerb kollégák azok ugyanebben a helyzetben vannak, én ezt nem tartom egy normális helyzetnek. Itt az első dolog az nyilvánvaló, hogy az alulfinanszírozottság, mert hogy arról beszélünk, hogy milyen modellek vannak Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban, vagy milyen modellek vannak Németországban, tehát azok egy teljesen más költségvetési keretből gazdálkodnak, és itt most az akadémia kapcsán arról beszél, hogy ki tudják-e fizetni a rezsit, vagy ki tudják fizetni a fizetéseket. Tehát, hogy ezeket az alapműködési dolgokat, ezeket semmiképpen nem szabadna veszélyeztetni. Tehát modell, hogyha én tudományszervező lennék, én nem vagyok, én csak egy egyszerű kutató vagyok, hogyha én tudományszervező lennék, akkor én úgy képzelnék el egy intézetet, hogy abban van egy központi mag, aki állandó jellegű alkalmazott, tehát ez mondjuk lehet akár egy 10 ember, 15 ember, aki egy közösséget, tehát egy munkaközösséget tud alkotni, és azon kívül pedig projekt alapon vennék fel fiatal kutatókat, vagy nem csak fiatal kutatókat, különböző témákra. Tehát, hogy ez biztosíthatna egyfajta kompetitívebb logikát is, tehát ez gyakorlatilag ez elég elterjedt a nyugat-európai különböző tanszékeken, kutatóintézeteken. Nyilván, hogy ennek is megvan egy nagyon komoly ára, ugyanis ez azt jelenti, hogy nagyon nehezen kerülnek az emberek végleges állásba, nagyon nehezen alapítanak családot, vagy sokan vannak, akik különböző tanszékek között, különböző tanszékek és kutatóintézetek között hányódnak évekig, vagy akár évtizedekig gyerekekkel, családdal. Tehát, hogy ez se egy ideális állapot, de talán, hogyha a kompetitivitást tartjuk szem előtt, akkor én valami ilyesmiben gondolkoznék, hogy egy ilyen szenyor kutatókból álló mag, illetve egy olyan folyamatosan változó és a projektek függvényében változó csapat, akiket, mert hát nyilvánvalóan akkor nem klienteláris, hanem teljesítmény alapon kellene kiszelektálni.
Van-e olyan folyamatban lévő kutatás, amelyik veszélybe került, vagy veszélybe kerülhet, hogyha a jelenlegi átalakítás nem áll le, és amelynek erdélyi vonatkozása van, illetve amiben benne van a Kolozsvári Kisebbség Kutatóintézet is?
Tehát jelenleg azt emelném ki, hát, hogyha már Bárdi Nándorról beszéltünk, Bárdi Nándornak van egy székelyföldi identitásra vonatkozó pályázata, tehát ez egy magyarországi finanszírozású kutatási pályázat, annak most volt a nyitó konferenciája Csíkszeredában. Ez egy komplex történeti, illetve a jelenlegi regionális identitásfejlődést vizsgáló kutatást, tehát hogy ez kerülne veszélybe, de hát ugyanúgy Dobos Balázs vagy Vizi Balázs, ők a különböző autonómiaformákat vizsgálják egy összehasonlító keretbe, ez nyilvánvalóan Erdély szempontból is fontos, de nem csak, mert ők ezt már egy kelet-európai összehasonlító keretben csinálják ezt a vizsgálatot. Én nagyon fontosnak érzem, és erdélyi magyar szempontból is fontosnak érzem Fejsmit Margitnak az identitás vizsgálatait, tehát hogy ezek óriási veszteséget jelentenének szerintem úgy az erdélyi, mind a magyarországi tudományos számára, hogyha megszűnne az intézet.
Azért nehéz az MTA ügyéről beszélni az erdélyi magyar közéletben, mert ez egy pártpolitikai témának tűnik, és nagyon nehezen vihető át a tudományos szférára. És sokan vélik úgy, hogy ez pártszimpátián vagy lojalitáson múlik. Aki a magyar kormány támogatja, annak támogatnia kell az MTA ügyét, aki pedig kritikus a magyar kormánnyal szemben, ezt a fajta szolidaritást is támogatja. Én úgy láttam, hogy ez a kezdeményezés, amit az erdélyi társadalom tudománnyal foglalkozók indítottak, ez fölül van a pártpolitikai hovatartozásokon. Mit tudnánk mondani azoknak, akik óckodnak erre a témára odafigyelni, vagy állást foglalni azért, mert a párt szimpátiái mást diktálnak?
Szándékai szerint mindenképpen felül van a pártpolitikán. Tehát itt a Magyar Tudományos Akadémiának a kutatóhálózata az gyakorlatilag Magyarországon a legerősebb kutatói hálózat. Tehát én a CEU-nak a Budapestről való elüldözésével sem értettem egyet, ugyanis az meg Közép-Európának, tehát legalábbis a társadalomkutatásokban Közép-Európának a legjobban rangsorolt egyeteme, és óriási veszteséget jelent szerintem magyar szempontból, hogyha ez máshol fog üzemelni, de hát most a CEU-t azt még, vagy én nem értek ezzel egyet, de fel lehet fogni úgy, hogy az valami fajta ilyen ideológiai penetrációnak, mert szerintem ez a logika van ezek mögött, a pártpolitikai dolgok mögött, tehát fel lehet fogni valami fajta ilyen ideológiai penetrációként.
Ezt nem értem pontosan.
Tehát szerintem a magyar kormány, vagy a magyar jobboldal egyes szereplői azok úgy gondolják, hogy van egy ilyen autentikus magyar kultúra, ami ráadásul a nyugattal szemben egy perifériális helyzetben van, és az ideológiai penetráció az pedig a centrum országok hegemóniájának egyfajta ilyen előretolt helyőrsége, és mondjuk a genderszak elleni támadás, vagy pedig akár a CEU elleni támadást is ebben a penetrációs logikában lehet szerintem megérteni, de viszont a Magyar Tudományos Akadémiának, tehát a teljes magyar kutatói hálózatot, azt szerintem elég nehezen lehet úgy felfogni, hogy az valami magországoknak, vagy pedig a neoliberális diskurzív rendnek lenne az előretolt helyőrsége. Tehát ez a magyar kutatói hálózat, tehát ez a magyar tudományosság egésze, vagy egy jelentős része.
Ez az ideológiai séma, amit Kis Tamás itt azt hiszem pontosan összefoglalt, azért ezzel kapcsolatban mondjuk el, hogy igen, messze áll egyrészt a tudományosságtól, attól, ahogyan a gender tudomány, gender szak értelmezhető, vagy attól, amilyen munkát a CEU végzett, hiszen magyar kutatók számára is, és nehéz helyzetben lévő közép-kelet-európai, vagy hát szabadsághiányos országokból érkező kutatók számára biztosított anyagi, szellemi hátteret, és egyáltalán tehát ilyen zanzásított ideológiai, szakmailag nem tartható alapon nem lehet az oktatás szabadságot korlátozni.
Abszolút, abszolút. Tehát, hogy én teljes mértékben úgy gondolom, hogy a CEU az egy ilyen kapu volt a nyugati és elsősorban az amerikai tudományosság fele nagyon sokak számára, tehát többek között a kisebbségkutatóintézetben dolgozó kollégák számára is, és ez nem az, hogy ők soros bérencek lettek ezáltal, hanem egy amerikai tudományosságban nyertek ezáltal belépést vagy bebocsátást, tehát hogy én nem is ilyen szempontból mondtam. Én azt a logikát próbáltam reprodukálni és rekonstruálni, ami ezeknek tehát a jobboldali, illetve a kormány egyes köreinek vagy egyes támogatóinak van ezekkel az intézményekkel kapcsolatban, és azt mondtam, hogy még ez a logika sem vihető át a magyar tudományosság egészére, mert hogyha a tudományosságot mint olyat tartjuk a hegemónia meg a penetráció eszközének, akkor ott vagyunk, mint a szocializmus alatt, hogy az empíria az ilyen burzsoá trükk, vagy a tudományos objektivitás az egy ilyen burzsoá trükk, tehát hogy én ezt ennek a dolognak a perverzióját próbáltam bemutatni.
Na igen, hát a második világháború után és tudománytalannak és megszüntetendőnek nyilvánítottak olyan tudományágokat,
mint a szociológia
meg a pszichológia. Azt hiszem, ennek isszuk ma is a levét elég jelentős mértékben. Egyszer fogok majd kérni egy külön beszélgetést arról, hogy ezt a soros bérenc szókapcsolatot hogyan lehet értelmezni társadalomtudományos szempontból. A mai beszélgetésünk tárgya nem ez, csak jelezném, hogy hát kevesebb ennél butább és tartalmatlanabb szókapcsolatot ismertem. A mai beszélgetésünk tárgya az, hogy erdélyi magyar társadalomkutatók indítottak nagyon személyes hangvételű szolidaritási akciót a Magyar Tudományos Akadémia védelme érdekében. Videóüzenetek készülnek, és meg lehet hallgatni, hogy miért fontos ez a tudományos anyaország az erdélyi kutatók számára. Beszélgetőtársam Kiss Tamás szociológus volt, a Kolozsvári Kisebbségkutatóintézet munkatársa, akit csak arra kérek most már, hogy mondja el, hol láthatók, hol nézhetők meg ezek az üzenetek.
Hát, tehát ezek az üzenetek a Facebookon nézhetők meg, és azt kell beírni, hogy erdélyi kutatók az MTA Kisebbségkutatóintézete mellett. Ez a Facebook oldal, tehát Facebookon találhatók. Ez egy Facebook kampány alapvetően. Úgy látom, hogy a sajtó is, tehát úgy az erdélyi, mind a magyarországi sajtó is elég rendesen átvette. Valószínű, hogy annak köszönhetően, hogy a hagyományos aláírásgyűjtéshez képest ez egy alternatív vagy újdonságnak számító szolidaritás kinyilvánítási forma.
Hát én abban látok nagyon optimista szemléletet, hogy itt bármiféle szolidaritásnak lehet hatása, legyen is, ez a célja és lényege a szolidaritásnak. Kiss Tamásnak köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, hallgatóinkat pedig arra biztatom, hogy figyeljenek az MTA ügyére, és nézzék meg ezeket a videóüzeneteket. Viszonthallásra!
Köszönöm én is a beszélgetést!